Percel Éva beszélgetését hallhatják Varga László atyával, a Váci Szent Cecília kórus karnagyával.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Szent Cecília, segítő védőszent, november 22-e emléknapot ünneplünk. Ehhez nyújt nekem nagyon nagy segítséget Varga László atya, aki a Váci Székesegyház karnagya, a Székesegyház kórusiskola szakmai irányítója és művészeti vezetője. A neve biztosan ismerős a hallgatóknak, járt már nálunk a rádióban. Kezdjük Szent Cecíliával, és aztán utána megyünk át a kórusra. Ön a szó, kedves atya.
Szent Cecíliának nagy tisztelője vagyok. Ókornak, mégpedig az ókor keresztény üldözött korszakának, tehát mondjuk a harmadik századnak az egyik kiváló szentje és hitvallója, aki aztán az egyházi zene védőszentje lett. Éppen a mai napon ünnepeljük őt november 22-én. Érdekes, hogy már a 6. századtól kezdve, megszakítás nélkül a mai napig, ezen a napon ünnepeljük Szent Cecíliát. Valóságos történelmi személy volt ő, bizonyítja ezt az, hogy az úgynevezett első misekánon, ami azt jelenti, hogy a szentmisének a legrégebbi, legkorábban leírt változata, a szentmise átváltoztatási részének és a kánonnak a legrégebbi szövegdokumentuma tartalmazza Szent Cecília nevét is, azok között a mártírok között, vértanúk között, akiket az akkori keresztények még személyesen ismertek, és hát megemlékeztek róluk a szentmisében név szerint. Szent Cecília az életét adta Krisztusért. Azonban a vértanúságának az oka és a motivuma, az azt hiszem, hogy ma is nagyon korszerű, és talán a misszionáriusok védőszentje is lehetne ő, hiszen nagyon sokakat megtérített. Még olyan nehéz helyzetben is, amikor bíróság elé állították, vagy pedig a kivégzésére vitték, szinte elképesztő az a bátorság, az a hitelesség, az a mérhetetlen lelki erő, amivel ő megnyilatkozhatott, hiszen a férjét, aki pogány volt, ezt érítette meg. Egy Tiburcius nevű prefektust, aki Róma prefektusa volt, az azt jelentette, hogy Rómának a legnagyobb ura, élők és holtak fölött, ugye a császár után, szintén megtért, illetve a katonák és a börtönőrök, akikkel ő kontaktusba került. Pedig nem az ékeszólása miatt, valószínűleg nem amiatt éreztek rá Krisztus személyének a hitelességére és súlyára, a feltámadt Krisztusra és Krisztus istenségének a tényére, hanem kisugárzott ebből a fiatal lányból, egy 10 éves fiatal lány volt Cecília, kisugárzott az egész személyiségéből az ő hite, meggyőződése, hűsége a feltámadt Krisztushoz, akiért aztán az életét adta.
Van esetleg arra is valamilyen adat vagy információ, hogy ez a nagyon erős hite, ez miből gyökerezett? Gyerekkorától, vagy maga magától lépett erre az útra?
Akkoriban, ez is aktuális téma, a családokban adták tovább a hitet. Manapság beszélünk arról, hogy családi katekézis, és hogy a családban való hitre nevelés, és a gyerekeknek a keresztény életre nevelése. Hát ez az elnyomatás alatt, ez bizony automatikusan, hát magától értetődő volt, hogy illegalitásba vonulva a családokon belül adták át a hitet a szülők és a rokonok, a gyerekeknek és a következő nemzedékeknek, illetve ezek a családok összetartottak, összefogtak egymással, és az életüket kockáztatva vállalták a keresztséget. Most is azért van nagyszombat éjszakáján a felnőtt keresztelés, mert ennek emlékére őrzi az egyház ezt a hagyományt, hogy valamikor éjszaka kellett megkeresztelkedni titokban, zárt ajtók mögött. A mise szövegében benne volt, hogy jelöltek, távozzatok, az ajtókat figyelmezzünk. Volt egy külön funkció, hogy ajtónálók voltak. Ezek ilyen tagba szakadt fiatal emberek voltak, akik őrizték a bejáratokat, hogy a misén ne rohanják ugye a híveket vagy a püspököt meg ne öljék. Tehát óriási kockázatot vállalt az, aki megkeresztelkedett, viszont ebben a korban még éltek a szemtanúk utódai, akik a feltámadt Krisztussal találkoztak személyesen. Tehát vagy gyermekei, vagy gyermekeiknek a gyermekei, tehát még első-második generációs tanúi voltak a Krisztus eseménynek, és kifejezetten, hogy Krisztus föltámadt a halálból, és hogy valóban Isten. És a rómaiak nem azt akarták Cecíliától se, amikor bíróság elé állították, hogy okvetlenül kivégezzék, hanem hittagadásra akarták kényszeríteni. Ez volt a cél, hogy dokumentálják azt, hogy a császár az Isten, és nem Krisztus az Isten. Ez politikai kérdés volt, mert ugye a császár istenítette magát, és az alattvalóitól elvárta, hogy szintén ezt tegyék. Na most a keresztények, akik Krisztus istenségéről meg voltak győződve, hát ezek szálka voltak a szemében a római birodalomnak. Viszont vértanúk ezrei bizonyítják azt az önfeláldozásukkal és a hűségükkel, hogy Krisztus valóban föltámadt, és ő valóban Isten. Mert ha nem az lenne, akkor ennyien nem adták volna az életüket érte.
6. századot említette Laci atya, hogy azóta ez az emléknapja, november 22 az emléknapja Szent Cecíliának. Ugyanakkor én találtam egy olyan adatot, hogy a zenevédő szentjének csak a középkortól tekintjük. Minek a folyamánya ez, hogy akkortól ő a zenevédő szentje?
Szent Cecília már a 6. századtól kezdve a zenészek körében nagy tiszteletben áll, mégpedig a Zsolozs Májának az egyik mondatában az hangzik el, hogy cantantibus organis Cecilia dominum fiat cor meum immaculata. Ez azt jelenti, hogy Szent Cecília orgonával énekelt az Úrnak, hogy legyen az én szívem tiszta és szeplőtelen. Ezt az esküvőjén énekelte. Na most a fordításnál hiba csúszott, mert azt fordították, hogy ő maga orgonált. Pedig hát arról van szó, hogy orgona szó melle, de azért énekelt, tehát énekszóval dicsérte az Urat, és tulajdonképpen a zenészek őt választották védőszentjükül. Aztán, hogy a középkor folyamán az ábrázolások már orgonasípokkal ábrázolják őt, az megint egy más kérdés. Az ikonográfiai kérdés. Azelőtt kereszttel, vagy galambbal, vagy pedig más jelképekkel ábrázolták őt. Az a lényeg, hogy Szent Cecília valóban hát segítője a zenészeknek. A 6. században Nagy Szent Gergely pápa, akiről a Gregorián is el van nevezve, ugye Gregorius, Gregorián ének, ő volt az összegyűjtője és rendszerezője. Pontosan a 6. században vitte végbe ezt az óriási nagy reformot. Aztán később a karolingok és a későbbi egyházi pápai rendelkezések, II. Vatikáni zsinat szintén ugye megerősítik azt, hogy a liturgikus zene, a szent zene az valóban alkalmas eszköz arra, hogy az ember az Istennel kapcsolatba kerüljön, mégpedig a művészet és a spirituális élet legmélyebb régióiban. Tehát a legszellemibb művészet a zene és az ének, és az énekesek és zenészek mindig Szent Cecília közbenjárását kérték. A világ legnagyobb zeneakadémiái, leghíresebb zeneművészeti egyetemei Szent Cecília nevét viselik, a római is többek között, és hát a különféle kórusok, együttesek, zenekarok, és működik Szent Ceciliának a közbenjárása, ezt én is tanúsíthatom.
Hogy milyen nagyon jól működik, és milyen hatékonyan, azt az önök kórusa kapcsán meg fogjuk beszélni, de ezen kérnem, visszatérnék még arra, hogy említettem, hogy járt már itt nálunk. Talán abban az riportban el is hangzott, de én még nem tudom, hogy az ön kötődése a zenéhez.
Már gyermekkoromtól fogva megérintett a Felvidék és a Dunántúl zenéje. Mi kitelepített felvidéki magyarok vagyunk. 1948-ban édesapámék a dunántúli Bakonynánára kerültek, ahol édesanyámat megismerte, ő dunántúli, és érdekes módon pont a templom mellé telepítettek bennünket. Még kerítése volt a templom meg a mi házunk között. Azonos volt az udvarunk a templommal. És én már csecsemő koromtól fogva, hiszen oda születtem, hallottam az orgonaszót, hallottam az éneket, de dédnagymamám, aki ringatott a kis ágyban, aztán utána a hintalóban és a nem tudom, a karjai között, ő pedig a felvidéknek a dalait énekelte a fülembe, az én kis báránykám hófehér, szeliden béget, ha enni kér, haragosan soha nem mekeg, mint afféle durcás gyerekek. Ez volt az első kis népdal, amit dédnagymamámtól megtanultam. Viszont érdekes volt, hogy a Dunántúlnak a sváb, német ízlésű zenéje is a sajátommá vált. Úgy látszik, hogy az Úristen ezt így akart előkészíteni, hogy mind a két nagy zenei irányzatot, a magyart és a németet egyaránt megismerhessem. Aztán a munkalehetőség miatt Felsőgödre kerültünk, ahol egy jezsuita atya kezdett zenére tanítani, és a papi hivatást is az ő kérdése által adta nekem a Jóisten, és a sajtóapostolkodást is. Ugye a jezsuitáknak a zene, meg a újságírás, a sajtó, ez a két nagy eszközük. Hát ez meghatározta az életemet. Aztán az Úristen eszembe juttatta, hogy legyek pap, és a szívembe is fölkeltette a vágyat, hogy pap legyek, és Felsőgödről én voltam az első pap, és azóta már 8-an vagyunk. Ezt a Guinness rekordok könyvébe bele lehetne írni, hogy Felsőgödről 8-an vagyunk papok.
Lehet ott valami a levegőben.
Hát a levegőben az üldözött papoknak a radikalizmusa és hűsége és bátorsága van, mint Szent Ceciliáé, ahogy azt az előbb említettük. Nekem például nagyon-nagyon imponált az, hogy Németh Tibor atya, jezsuita, aki 6 évig volt börtönbe, és kijött, és Felsőgödre először kántorként, aztán papként is engedték, hát bizonyos korlátozásokkal működni. Ő ugyanolyan intenzív pasztorációt végzett, mint mi most. Volt 64 minisztránsa, volt illegálisan, vagy 8 fiatalházasok csoportja házaknál, volt gyerek énekkara, volt felnőtt énekkara, szóval hihetetlen, hogy milyen, hát akkoriban úgy mondták ezt, hogy vakmerőséggel. Mostanában úgy mondanám, hogy milyen nagyszerű, önfeláldozó határozottsággal és bátorsággal végezte a pasztorációs munkáját. A sajtóapostolkodás az volt, hogy a kis cetlikre írkált az üzeneteket, mi meg minisztránsok vittük biciklivel házról házra, hát betiltott könyveket kölcsönzött, amit mi hordtunk, vittünk, és így tovább. Ez egy külön témát megérdemelne, viszont volt ott egy kármelita atya, Rumi Tamás atya, akit meg hát ki akartak végezni. 50-be, amikor kezd helyen a kármelita rendházat feloszlatták, és akkor egy provokáció történt, ott tüntetés, rá akarták fogni az atyára, de volt egy fiatal nővérjéről, Cita Irénke, aki most is él, 94 éves, ő több mint 3 évig különböző börtönökben sínylődött, kínoszták, gyötörték, hogy írja alá, hogy a Tamás atya lövetett és szervezkedett, nem írta alá az Irénke. És a Tamás atya nekem is többek között több mint 40 éven át gyóntatom és lelkivezetőm volt. Egyébként villanyszerelőként működött, azelőtt meg kőművesek mellett segédmunkásként. Nos, a muzikalitás a Németh Tibor atyától és a Tamás atyától is származik, persze szüleim is muzikálisak voltak, Isten nyugtassa őket. Mind a ketten nagyszüleim szintén kiváló zenei hallással és képességekkel, tehát genetikailag is örököltem valamit. Aztán, hogy a gondviselés úgy hozta, hogy nekem a zenei pasztoráció lett a úgymond profilom, ezt meg a bánkérsek úrnak köszönhetem. Egerben végeztem a teológiát, ott is már elsős koromban úgynevezett kantusz magiszter voltam, minden áldott vasárnap a kispapok 40 tagú férfi karát vezényeltem az egri bazilikába. És aztán utána Kartalra kerültem, 2 évig ott szerveztem vegyeskart, aztán Turára kerültem, ott is szintén már volt vegyeskar, de egy ifjúsági vegyeskart is szerveztem, gitáros társaságokat is szerveztem. Vácon ezután 32 év volt, tehát a Cecília kórust átvettem Huszár Dezső atyától, aki a kapucinus rend provinciálisa lett a rendszerváltozáskor, és elindítottam a székesegyházi kórusiskolát, és országosan pedig az Országos Magyar Cecília Egyesület központi igazgatója vagyok. Az Országos Magyar Cecília Egyesület az a Püspöki Konferencia egyházzenei tanácsadó testülete, 120, illetve most már 121 éve szolgálja a magyar katolikus egyházat, és azon belül a szentzene ügyét és a lelkek javát.
Említette Laci, hogy 32 éve vette át a kórusnak a vezetését, de maga a kórus egyébként 55-ben alakult, most 63 éves, jól számolom, és amikor megkapta ennek a kórusnak, ez már akkor egy bejáratott kórus volt ezek szerint, ön 32 éve csinálta, az elődje is jó sokáig. Szintén 32 évig. Volt egy kész kórus. Azon belül önnek volt Vagy az idők folyamán alakult valami a saját elképzelései szerint? Tehát biztos van mindenkinek a saját ízlése, hogy hogy működik, milyen dalokat énekelnek, milyen fölépéseket vállalnak. Hogy rázódott bele ebbe? Mert azért ez egy nagy kórus kialakult profillal, aztán önnek kellett újítani.
Hát először is már gyerekkoromtól fogva Huszár Dezső atyával, az elődömmel én kapcsolatban voltam. Talán 12-13 éves lehettem, amikor megismertem őt, és láttam az ő szemléletmódját, és azt a bizonyos ceciliánus szemléletmódot, ami ott jelen volt. Éppen Szent Cecília ünnepén szeretném ezt hangsúlyozni. Bárdos Lajos, akit a zeneakadémiai professzori státusából kitettek 50-ben. 55-ben, mivel Dezső atyának jó barátja volt, segített a Váci Székesegyház énekkarának az elindulásában. Ez a segítség azt jelentette, hogy hetente kijárt éveken keresztül segíteni a próbákat megtartani. Dezső atya meg, amikor megkérdeztem tőle, hogy hogy indult a kórus, 55-ben hogy tudott a Rákosi rendszerbe kórus szervezni, akkor azt mondta, fiacskám, tudod, mit csináltam? Megvártam, míg besötétedik. Aztán mentem házról házra, és megkérdeztem őket, hogy elmertek gyűnni. Hát elmertek gyűnni, és a püspöki palota emeletén meg ott volt 150 nővér, különböző szerzetes rendekből. Azokból is sokan átmentek, akik tanárnők voltak azelőtt, vagy az egészségügybe dolgoztak. És olyan energiával elindult, hogy maradandónak bizonyult Werner Alajos atya szintén, aki 5 évig volt börtönbe, aztán házi őrizetbe volt Mária Remetén, és mégis a házi őrizetből is kijárt Vácra, hogy kántor továbbképzéseket tartson. Hát azon én is, mint kis kántor, fiatal kántor, akkor ismertem meg Wernert. Ugye a hatása alatt voltunk. Tehát én ezt a ceciliánus szemléletmódot és professzionális zenetudományi és zeneművészeti irányzatot már gyerekkoromtól fogva megismertem. Úgyhogy amikor aztán átvettem az énekkart, akkor nekem nem volt furcsa az, hogy ott mit kell folytatni tulajdonképpen. Hát sokszor énekeltem is a Dezső atya intése alatt. Werner atya pedig továbbra is ugye segített mindenfelé. Egyébként a halálának 40. évfordulója van most éppen az idén Werner Alajosnak. Boldoggá avatásáért imádkozzunk. Érdekes, hogy minden dokumentum már legalább vagy 15-20 év óta nálam landol. Egy bőröndre való anyag van, már az ő életszentségét bizonyítandó, és különféle tárgyi és írásos emlékek, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan fontolgatjuk azt, hogy a boldogávatási eljárását elindítsuk. Na most, amikor átvettem a kórust, akkor hát eléggé ki voltak már öregedve a tagok, mert Dezső atyával együtt megöregedtek. Akkor én szerveztem ifjúsági kórust, hát amiatt aztán voltam a rendőrségen egy párszor, de mondta a püspök atya Izidor, hogy ne féljek, csak csináljam, ő megvéd. És hiába piszkáltak, fenyegettek, az Izidor püspök atya védelme alatt, azt megelőzően a bánkérsek úr védelme alatt, én szépen szervezkedtem. Sőt, még a gimnáziumi hitoktatást is el tudtuk indítani ennek ürügyén ott Vácon, pedig hát nagy kommunizmus volt, még ott állt a szovjet emlékmű a Székesegyház előtti térnek a kellős közepén. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy csodálatos, lelkes időszak volt ez, hiszen a fiatalság is, meg egyáltalán ez a munkakör, amiben hát a bánkérsek úr nagy ügyeskedéssel helyezett, először kántorkáplánnak egy évig, aztán nevezett ki a Váci Székesegyház karnagyává, mert az AEH ezt megakadályozta. És hát így játszotta ki az AEH-t. Ez nagyon-nagyon inspirált engem, és mindig eszköznek tekintettem most is, annak tekintem a zenét. Egy nagyszerű lehetőség, amivel embereket össze lehet fogni, mint egy háló, ami a halakat összefogja, egy énekkar vagy egy kórusiskola, amivel össze lehet terelni az embereket, és lehet nekik az evangéliumot úgymond adagolni.
Észrevétlenül evangelizálnak az énekükkel.
Így van, nagy szeretettel és nagy...
A kórusiskolát említettük az elején, és most ön is említette a kórusiskolát. Abból a kórusiskolából automatikusan mindenki megy aztán a nagy kórusba?
Hát még a kórusiskola nem tart ott, hogy felnőttek volna a gyerekek, még csak hetedikesek a legnagyobbak. de remélhetőleg, mert úgy szerveztük, egyébként kiváló munkatársakat adott a gondviselés, akikkel elindítottuk az iskolát, és kiváló szülők vannak mögötte, akik megértik azt, és fölfogják, hogy milyen nagyszerű nem csak zeneművészeti, hanem lelkipásztori hitéletre való nevelési lehetőség is van, és hogy milyen segítséget kapnak a családban, a Krisztus életre való nevelésben egy ilyen kórusiskolától. Tehát remélhetőleg majd, amikor a 8. osztályt eléri a kórusiskola, akkor a hangszeroktatás révén tovább tudjuk fogni a kezüket, legalábbis hát elég sok gyereknek, akik ezt igénylik, tudnélik, minden gyerek tanul valamilyen hangszeren, vagy kamaraéneklés, vagy kamarazenélés ürügyén tudjuk a kezüket fogni, a törvények adta lehetőség szerint 21 éves korukig. Na most ez áthidalná azt a bizonyos serdülőkort, amivel minden szülő megküzd, 14-15-16 éves kort, amikor a gyerekek mindent el akarnak utasítani, és így tovább, és általában az iskolaváltás is olyankor van, és legalább ez áthidalná, mert akárhová mennének gimnáziumba, de ezt az iskolaváltást valami állandóság átfedné, és átkötné, és talán éppen ez a kórusiskolai hangszeroktatás, vagy pedig kamara éneklés lenne a terveim szerint, hát ez a lelkipásztori elgondolásom. Az állam fejkvótát ad erre, tehát az alapfokú művészeti iskola, van egy ilyen kategória, az tulajdonképpen a székesegyházi kórusiskolával párhuzamosan működő jogi intézmény, ami lehetővé teszi azt, hogy állami finanszírozással egyházi iskola létesült, pontosabban egyházi iskolán belül létesült a székesegyházi kórusiskola, és hogy az apostoli munka folyhat ebben az intézményben.
És ebben a kritikus korban egy harmonikus zenei képzés. Észrevétlenül vannak terelve a gyerekek.
Így van.
Jó irány.
Nagy példaképeink a Sapszon tanárúrék, akik már 30 év óta csinálják a kórusiskolát, és hát a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola mellett egyébként a régi egyházi hagyomány is, ami a katedrális iskolákat jelenti, már az 5.-6. századtól megszakítás nélküli folytonossággal léteznek. Ezeknek a töretlen hagyománya és szakmai és lelki tapasztalata szintén rendelkezésünkre áll. Az egyház meg elő is írja ezt, tehát a zsinat elvárja minden püspöktől, hogy lehetőség szerint ezeket az intézményeket létre kell hozni.
Laci atya nagyon szépen összekötötte az elejét meg a végét, indultunk 5.-6. századtól, lezártuk az 5.-6. századdal. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Zene a végére mi legyen? Persze, hogy a Szent Cecília kórus, a Váci Szent Cecília kórus énekeljen, de mit?
Handel Halleluja című kórusművét.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Varga László atyának, a Váci Székesegyház karnagyának, aki nem mellesleg a Székesegyházi Kórusiskola szakmai irányítója és művészeti vezetője. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Hangzott műsorunkat Perccel Éva készítette. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy elhangzott műsorunkat meghallgathatják a www.mariaradio.hu weboldalon.
Hírek.